Isten mondja, hát elfeledkezhetik-e anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián. Ha elfeledkeznének is ezek, én te rólad el nem feledkezem. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Pál apostolnak a kolossi beliekhez írt levelének első részéből, az első rész 11. versétől a 22. versig terjedő igeszakaszból. Minden erővel megerősítetvén az ő dicsőségének hatalma szerint, minden kitartásra és hosszú tűrésre örömmel, hálákat adván az atyának, aki alkalmasakká tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban, aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és által vitt az ő szerelmes fiának országába, kiben van a mi váltságunk az ő vére által, bűneinknek bocsánata. Aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született, mert ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár urasságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, mindenek ő általa és őre áll nézve teremtettek. És ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. És ő a feje a testnek, az egyháznak. Aki a kezdet, elsőszülött a halottak közül, hogy mindenekben ő legyen az első. Mert tetszett az atyának, hogy ő benne lakozzék az egész teljesség, és hogy ő általa békéltessen meg mindent magával, békességet szerezvén az ő keresztjének vére által. Ő általa mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben. Titeket is, kik hajdal elidegenültek és ellenségek voltatok gonosz cselekedetekben gyönyörködő értelmetek miatt, most mégis megbékéltetett. Az ő emberi testében a halál által, hogy mint szenteket, tisztákat és fedhetetleneket állasson titeket ő maga elé. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünk befogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged a mostani vasárnapért, a mai napért. Köszönjük, hogy itt lehetünk újra a te házadban, a te szent színed előtt. Köszönjük az elmúlt hét gondoskodó szeretetét, őrző kegyelmét, és köszönjük most a te igédnek szavát, amely valóban kétélű kard, ad, hogy engedjünk neki, engedjük a te igédnek, hogy formáljon, hogy vezessen, hogy utat mutasson nekünk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy az ő kereszthalála és feltámadása által kaput nyitottál a mennybe. Köszönjük, hogy van lehetőségünk átmenni a halálból az életbe, az Úr Jézus Krisztussal való személyes életközösségen keresztül. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te vagy minden mindenekben. Köszönjük neked, hogy te vagy az első az uralomban, a világon, a világnak a rendjének fenntartásában. Olyan jó lenne, hogyha a mi életünkben is, minden helyzetben, minden döntésben te lennél az első, hogyha téged kérdeznénk, ha rád figyelnénk, és nem máshol keresnénk a megoldást. Köszönjük neked, mennyei atyánk, azt, hogy az Úr Jézus Krisztusban meg akarsz békéltetni bennünket önmagaddal. Olyan sokszor érezzük azt, vagy gondoljuk azt, hogy te haragszol ránk, és nem veszük észre, hogy közben mi vagyunk tőled elszakadva, mi lázadunk folyamatosan ellened, és mi haragszunk rád, még ha nem is valljuk ezt be. Köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztusban te meg akarsz bennünket nyugtatni, meg akarsz bennünket békéltetni. Add, hogy ez a munka most is elvégződjön a szívünkben, a te lelked, a te igéd által, és add, hogy valóban szentként, tisztaként és fedhetetlenként állhassunk meg előtted. Az Úr Jézus nevében kérünk, szólj hozzánk. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te ígéd igazság. Amen. Hallgassátok meg Istennek ígéjét, a mai Isten tiszteletünk alapigéjét, Jób könyvének első fejezetéből, a 21. versből. Így szól Istennek írott igéje. Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el, az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Kedves testvéreim, egy filmbeli jelenetben egy édesapa gyermeke születése után pár nappal éppen meglátogatva az újszülöttet és az édesanyját sétált a kórház területén, és egy másik épületből az orra előtt toltak ki egy idős bácsit fekve, kinek bőre falfehér volt. Lehetett látni rajta, hogy nagyon beteg, és azt is lehetett sejteni, hogy már nem sok van hátra az életéből. Egy pillanatra megállt ez a jelenetbeli édesapa, elgondolkozott. Azon a napon, azon a délelőttön szembesült ugyanabban a jelenetben a születéssel és az eltávozással. E jelenet döbbentett rá, hogy mennyire mulandóak vagyunk. A bölcsővel és a koporsóval szembesültem a jelenetben. Később jutott eszembe a Jóbi ige, Jób könyvének egyik jól ismert mondata. Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. A bibliai Jóbról tudjuk, hogy kis időn belül elveszítette mindazt, ami az emberi életnek legtöbbször értelmet ad, ami az emberi életet megédesíti. Elvesztette gyermekeit, elvesztette minden vagyonát, elvesztette az egészségét, és végül a feleségét. Mindent elveszít, nagyon rövid időn belül. Teljesen kifosztva áll, teljesen lecsupaszodva, rongyokba öltözve, és mondja alapigénket, mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Erre a bibliai Jóbra tekintve, az ő sors tragédiáját szemlélve eszünkbe juthat az, amikor esetleg mi éreztük magunkat. Hasonló, lecsupaszított, kifosztott, nyomorúságos állapotban. Lehet, hogy mi is éreztük azt az érzést, amelyet Jób barátai is megfogalmaznak, hogy elhagyta az Isten. Lehet, hogy mi is éreztük már, ha nem is ilyen mélységben, de hasonló intenzitású, fájdalmas állapotban magunkat. Két pillanata van az életnek, ugyanis, amikor senki nem tudja letagadni, hogy Isten kezében van. Két pillanat van az életben, és az élet folyamán is a két pillanat vonzásában érzi az ember, amikor fizikailag is lefoszlik róla minden ruha, amikor lepereg róla minden, amit összegyűjtött, amikor semmivé válik és bizonytalanná válik mindaz, amitől a biztonságot várja, amikor mezítelenek vagyunk. Ez a két pillanat pedig nem más, mint a születés és a halál. Ezekben a pillanatokban érezzük meg, hogy az emberi élet egy sokkal magasabb rendű, mondhatni intelligencia, teremtő erő kezében van. Egy nálunk sokkal nagyobb erővel állunk szembe, életünk nem a miénk, egyrésztről azért, mert a tudattalan nem létből érkezünk, másrésztről pedig a nem ismert halálba távozunk. Az élete forduló pontjain az ember szembesül gyermek mi voltával, hogy voltak éppen gyermek. Szembesül azzal, hogy önmagától nem tud megbirkózni ezzel a helyzettel és ezzel a ténnyel, jelentse ez a születést, vagy éppen az eltávozást. Szembesül azzal, hogy totálisan rászorul valaki másra. Nem tud egyenes derékkal megállni. Igen, meg kell hajolni. Meg kell hajolni az élet misztériuma előtt, a születéskor, és meg kell hajolni a halál misztériuma előtt, akkor, amikor ezt az ember testközelből megtapasztalja. Igen, meg kell hajolni akkor is, amikor e kettővel nem a saját köreinkbe szembesülünk, amikor látjuk, hogy világra jön egy élet, születik, bimbózik, és meg kell hajolni akkor, amikor a halál fenyeget. Amikor az ember egyenes derékkal már nem tud megállni, mert olyan nagy az ár. Születés után a gyermeknek legalább 3 évig intenzív testi, lelki, érzelmi kötődése van édesanyja iránt. Ez is a ráutaltságról szól. Hogyha ez nincs meg, akkor az ember nem lehet teljes életű. Olyan lelki defektusokat kell elszenvedjen. Szükséges a ráutaltság érzésének az intenzív megtapasztalása. De maga a születés is erről szól. Nem hiába adunk hálát a kereszteléskor az édesanyák megtartott életéért. Nem hiába csendesedik el az ember akkor, amikor egy ismerősének megszületik a gyermeke, és felhívjuk telefonon. Az első kérdésünk, hogy mindenki rendben van? És amikor kimondják, hogy igen, akkor megnyugszunk. Tudjuk, hogy ezekben a pillanatokban bármi történhet, ami az emberi hatáskörön túl terjed. Igen, nem csak ezért az Úr a születés, hanem azért az titokért, az élet misztériumáért, azért, hogy az élet az ő megfoghatatlan és kikutathatatlan hatalmából ered, az állandó teremtésért, ahogy a Kolossébeli levélben is hallhattuk, hogy Isten teremtett mindent, minden életet, legyen az evilági, immanens vagy transzcendens túlvilági élet, mindent ő teremtett. Az állandó teremtésért is hálát kell tehát adjunk. Hálát kell adni azért, hogy nem egy tudományos világnézet alapján jön létre az élet, hogy nem szén alapú molekulákra épülő gépek vagyunk, vagy automaták, akik világra jövünk, és különböző okozatok folytán fejlődünk és meghalunk, hanem lélekkel bíró, Isten kezében lévő életek. Mennyire más ez a felfogás, mennyire nyugodtabb, mennyire család közelébb, mennyire inkább érezzük, hogy milyen jó gyermeknek lenni, nem egy kitaszított, atomizált az emberektől elkülönülő individumnak, ahogy a mai világ ezt hirdeti, próbálja elhitetni mindannyiunkkal. Az Úr adja az életet. Az Úr adja mindazt, ami az élet fenntartásához szükséges. Nem csak az életet adja, és utána magára hagyja, a gép forog, az alkotó pihen, mondja a Madács ember tragédiájában. Nem, az Isten nem ilyen. Megalkotta a világot, megalkotja az embert, megalkotott bennünket, személy szerint, akik itt vagyunk. Külön-külön az ő akaratában nyugszik a mi életünk. És ezek után is, mint egy jó gazda, gondoskodik rólunk napról napra. Mindent megad a lét fenntartásához. 3 egyszerű szó, táplálék, hajlék és közösség. Az Úr ad. És mennyire tudjuk élvezni azt, ha van táplálékunk, minőségi táplálék, van hajlékunk, minőségi hajlékunk, van közösségünk, minőségi közösségünk. Nagyon helyes, hogyha ezt az ember tudatosítja magába, és nagyon helyes, hogyha ezt örömmel és hálaadással elveszi napról napra. Erre buzdít bennünket a Prédikátor könyve. Így ír a 8. fejezet 15. verse. Ezért az örömöt dicsérem, mert nincs jobb dolog az ember számára a nap alatt, mintha eszik, iszik és örül, és ez kíséri munkáját egész életén át, amelyet Isten adott neki a nap alatt. Ne legyen az a fő cél, hogy élvezzük az életet, azonban ne felejtsük el ezt sem. Vannak, akik elfelejtik, hogy Isten az, aki ad. Bár élvezik minden egyes ajándékát, elveszik napról napra a jó dolgokat, mégis káromolják, sőt, el sem hiszik azt, hogy él. És egyáltalán nem követik az adásban. Nem követik, pedig Isten elvárja tőlünk, hogy amit kaptunk, azt adjuk tovább. Az igazán értékes dolgok akkor szaporodnak és gyarapodnak, hogyha továbbadjuk, ha szétosztjuk. Persze ezt egy kicsit nehéz megmagyarázni azoknak az embereknek, akik azt tapasztalják, hogy nem attól lesz több nekem, ha adok, hanem attól, ha gyűjtök. Hogyha minél inkább úgy állítom be az életemet, hogy minden felém jöjjön minden jó, minden értékes dolog. Pedig az Isten országában, mondhatnám is a valóságban, az értékes dolgok akkor szaporodnak és akkor gyarapodnak, hogyha adjuk. Máté evangéliumában itt tanít Jézus, legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Azt várja el tőlünk tehát, hogy ugyanúgy, ahogy ő tékozló módon adja nekünk az ő adományait, mi is tékozló módon adjuk. Persze az ember gyakran csak addig tud eljutni, ameddig a tékozló fiú, hogy magára költi az összes pénzét. És mi lett annak a vége? Lelki kifosztottság. Ugyanaz a helyzet, mint Jób. Ott a disznók vájúinál a tékozló fiú, a mélyponton. Ezt várja el tőlünk tehát Isten, hogy kövessük őt a szeretetben, az irgalomban, abban, hogy adunk a másik embernek, kövessük őt a türelemben. Ez az igazi Isten követése, ez az igazi imitáció dei. Az Úr azonban nem csak életet ad, hanem el is veszi azt, és ez kár lenne letagadni, hiszen erről szól a Jóbi ige második fele. Ez a másik pillanat, amikor rájövünk Istenre utaltságunkra, hiszen a halál által szembesülünk a transzcendenssel, a túlvilágival. Egy haláltusában az ember nem csak testileg, hanem főként lelkileg másra utalt. Rászorul valaki másra. Milyen szomorú és milyen kilátástalan, gyászos vég. Sajnos nekem is már kellett így elkísérni a más világra embert. Nincsenek ott a szerettei, nincsenek ott a hozzátartozói. Nincs ott valaki, akinek életet ajándékozott és fogja a kezét, hanem rideg, otthon, falai között, kórházfalak között, elfekvőben kell elmenjen innen. És az az öröm, az a szolidaritás, amely a világra jövetelét kísérte, az már szerte foszlott, és ott van egyedül. Pedig ugyanolyan állapotban, ugyanolyan rászorult állapotban van, mint egy újszülött. És igen, ahogy az újszülöttet kézbe vesszük, véresen és lucskosan, ugyanúgy kézben kell tartanunk a haldoklót is, esetleg vérben és lucsokban. Ez szintén az Isten követése. Nem csupán magát az életet, hanem az élethez szükséges dolgokat is elveheti az Isten. Elvehet élelmet, hajlékot, közösséget. Ha eddig nem is, de a megfosztó Isten megtapasztalásakor elgondolkozunk az élet nagy dolgain. Az élet értelmén, azon, hogy van-e Isten, és ha van, akkor mi a célja életellenesnek tűnő tetteivel? Manapság, amikor tragédiák sora történik a közelünkben, nagyon közel itt a szomszédságban is, Miskolcon is, amikor a televízió és a rádió tragédiák sorát hozzák közelünkbe, hajlamosak vagyunk Istenre úgy gondolni, mint aki megfosztja valamitől az embert, így tapasztaljuk meg őt. Nem csak az adományozó Istennel való találkozáskor vannak vak és álnok emberek, hanem akkor is, amikor a megfosztó Isten tetteit érzik a bőrükön. Szidalmak, vádlások, bűnbak keresés, neurózis, idegösszeroppanás, lelki eredetű betegségek szegélyezik a megfosztó Isten fel nem ismerők útját. Azonban érdemes ilyenkor megállni és elgondolkozni. Érdemes a cél felől megvizsgálni az eseményeket. Végig gondolni, hogy valóban megfoszt-e az Isten valamitől. Valóban magára hagyja-e az embert, vagy csak az útról eltévedt ember tetteinek a következménye az, hogy bajok történnek. Érdemes elgondolkozni ezeken, és úgy igazán megvizsgálni az eseményeket. Nem csak elszörnyülködni egy-egy tragédián, hanem ha igazán szolidárisak vagyunk, akkor igen, menjünk oda, és lássuk meg, hogy valóban mi a helyzet. Három hírt fogok most felolvasni, három tragédiát, amelyben az emberi bűn okozta a bajt. 1993. február, Tolna megyében, Pörböly község határában. Iskola busz és vonat ütközik össze a vasúti átjáróban, ahol a fénysorompó nem működött, mert ellopták az akkumulátorokat. 11-en haltak meg. Többen maradandó fogyatékosságot okozó sérülést szenvedtek. Egy másik hír. 2010. június 8. Kőhíd gyarmaton nagy területeket borít a víz a falun belül is. A bajt nem a magas folyószint okozta, hanem az, hogy a libádi halastavaktól ismeretlen tettesek által ellopott acélból készült zsilip hiányzik. Harmadik hír. A klímaváltozás egyik legfőbb okozója az emberi civilizáció. Korábban a klímaváltozásainak okai természetes eredetűek voltak, de az ipari forradalom nem elhanyagolható változást hozott. A globális felmelegedés legfőbb oka az üvegházhatású gázok koncentrációjának növekedése a légtérben. Az ember tehát az ok, aki minél hamarabb akar hasznot húzni a környezet kizsákmányolásából. Az ember az ok, amely minél kényelmesebb, kellemesebb életet akar élni. E három hírt, e három információt hallva el kell gondolkoznunk, hogy amikor ilyen tragédiák, bajok történnek, és az ember a megfosztó Istent kezdeni emlegetni, érdemes elgondolkozni azon, hogy vajon nem a kifosztó ember tevékenysége áll-e a katasztrófa hátterében. Nem megfosztó Istenről, hanem kifosztó emberről van itt szó, kedves testvéreim. Kifosztó ember, amely a bűn után már képtelen kontrollt gyakorolni, képtelen belátni azt, hogy mi a tettének a következménye. Különböző tudományágak foglalkoznak azzal, hogy minden újítás előtt hatástanulmányt végezzenek el. De mégis, akármilyen hatástanulmányt végeznek, a vége az, hogy egy-egy újításnak legtöbbször katasztrófák sora, betegségek, deformitások sora lesz az eredménye. Igen, az ember, amikor elindul a kifosztó úton, a bűn útján, akkor bizony egy idő múlva jönnek a bajok és a nehézségek, mind a személyes, mind a közösségi életben. Minden esetre az Isten kegyelméből egy fontos dolog még ekkor is megtörténhet. Isten nem azt mondja, hogy vétkeztél ember, hát legyen úgy, ahogy te megcsináltad magadnak. Halljál meg abban a földben, amit elrontottál, amit szeméttel megtöltöttél, amit összepiszkoltál, és szennyel megtöltött levegőt szívjad be, és legyél rákos. Az Úristen nem ezt mondja, hanem ad esélyt arra, hogy az ember a bajokban, a bűn mélyén, mondhatnám úgy, hogy a tékozló fiúi szituáció legmélyén megálljon és felismerje azt, hogy még ebben a Istentől távoli helyzetben, ebben a lecsupaszított voltában, ahol Jób is volt, vagyon, gyermekek, közösség, szolidaritás, egészség, élelem nélkül, még ebben az állapotban is fel lehet ismerni azt, hogy van teremtőnk. Sőt, talán ez az állapot vezet el még inkább arra, hogy az ember lecsupaszított voltában felismerje Istent. Felismerheti az ember, hogy Isten törvénye szerinti, mondhatnám úgy is, az igazság szerinti az, hogyha valaki bűnt követel, akkor, ha nem kér bocsánatot, akarjuk, nem akarjuk, büntetés vagy bűnhődés kell legyen a következménye. Erről szól Dosztojevszkijnek az egyik leghíresebb regénye, Bűn és bűnhődés. Lehet, hogy a jog, az igazságszolgáltatás nem bünteti meg az embert. Lehet, hogy lehet sunyítani és eltitkolni egy gyilkosságot, de tudjuk, hogy Raskolnikovnak bűnhődnie kell leginkább az ő lelkében, az ő lelki ismeret furdalásában és szenvedésében. Aztán azt is felismerheti az ember egy mély ponton, hogy van valaki, aki mindezt magára vette. Hogy lehet, hogy egy bűnös szituációban élek, lehet, hogy pont magam okoztam azt a sok bajt, ami miatt szenvedek, de a büntetést valaki magára vette. Valaki magára vette, aki nem csak a saját bűnéért bűnhődött, nem csak annak az adott kornak, a társadalmának, emberének a bűneiért, hanem mind térben, mind időben, univerzálisan, mindenkiért és mindenkor élő emberekért elhordozta a büntetést. Igen, a születés öröme, a tragédiák sora, sőt maga a végső tragédia, a halál is elvezethet Krisztushoz. Elvezethet ahhoz, aki mindannyiunk bűnét és büntetését elhordozta. Ez az egyedüli esély arra, hogy erről a mélypontról az ember ki tudjon lendülni. Fel kell tehát ismernünk életünk magas és mélypontjain, az ünnepekkor és a hétköznapok adományozó és megfosztó Istenének megtapasztalásakor, hogy igen, ő az, akitől eredünk, és ő az, aki még a legrosszabb helyzetből is kiemel bennünket, ha beismerjük bűneinket. Ha ez igazán megtörtént, akkor ráébredhetünk arra, hogy az egyedüli hiteles emberi válasz, magatartás egy ilyen szituációban az, amit érthetetlen módon ugyan, de kimondott Jób, áldott legyen az Úr neve. Igen, Jób ezt megtette. Nem roppant bele, nem akasztotta fel magát, hanem Istent látva, egész családja és vagyona elvesztése mögött áldja őt. Bolond dolog ez a világ szemében. Bolond és érthetetlen butaságnak tűnik. De aki egyszer ezt megtapasztalta, hogy a bajokban is Isten tudja áldani, az tudja, hogy ez az egyedüli kapaszkodó, ez az egyedüli menekülési útvonal. Jób áldja Istent, mert tudja, hogy ő nem ellenség. Amikor a bajban ezt megtesszük, erről teszünk bizonyságot. Ahogy majd a záró énekben is énekeljük, az Úr az én őriző pásztorom. Még akkor is, a második vers így szól, ha a halál völgyének árnyékában járok is. És a harmadik vers pedig arról szól, hogy az én fejemet megkened olajjal. Mély pont és magasság. És mindenhol vezet engem az, aki az én pásztorom. És álljon előttünk még a római levél 8. fejezetének 28. verse, amely ugyanezt támasztja alá. Akik Istent szeretik, minden javukra van. Lehet, hogy nem látjuk, lehet, hogy fáj, lehet, hogy nagyon nyomasztó a szenvedés, de minden javunkra van, hogyha Istent szeretjük. Legyen példa előttünk tehát a bibliai Jób, hogy mind a bölcsőben, mind a koporsóban megláthassuk Istent, hogy amikor kapunk valamit, vagy elvesz tőlünk valamit az Úr, tudjuk áldani az ő nevét. Áldott legyen az Úr neve. Amen. Úr Jézus, magasztalunk, mert szenvedéseimből is rád nézhetünk. Aki összehasonlíthatatlanul többet és súlyosabban szenvedtél, mint akármelyikünk. Magasztalunk azért, mert engedelmes és alázatos maradtál egészen a kereszt halálig. Kérünk, adj nekünk álhatatosságot, hozzád való ragaszkodást akkor is, amikor felhők takarják el a napot, a te szeretetedet és jóságodat. Erősítsd meg a hitünket, hogy tudjunk a láthatatlanokra nézni. Amikor úgy tűnik, hogy nem szeretsz minket, vagy talán nem is vagy, amikor essükje nekünk a kísértő, vagy a körülöttünk élő emberek, akkor is tudjunk ragaszkodni hozzád a te igaz kijelentésedhez. És mindahhoz, amit a te gyermekeidnek ígértél. Adj nekünk győzelmet a kísértések között, és használd fel a próbákat is az életünk és hitünk tisztogatására. Könyörgünk hozzád azokért, akiknek most kell különböző szenvedést hordozniuk. Légy közel hozzájuk, és add, hogy meg ne inogjanak hitükben. Sőt, ha távol vannak tőled, még a próba is te feléd fordítsa a szívüket. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, ki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség, most és az örökké valóságban. Amen.